megvolt az 5 perc, talán kezdhetnénk.
Kezdjük.
Kezdjával.
Kedves kollégák, egy olyan előadást fogunk hallani, amelyikről kevés szó esik. Azokról a kis és közepes kábeltévékről van szó, akik, ha nem is vezetik a piacot, hiszen ezt a nagyok elviszik, de ugyanakkor egy csomó olyan vidéken működnek, ahol hiány van ebből, és tulajdonképpen nagyon sok minden problémát jelentenek ezek üzemeltetőinek, illetve tulajdonosainak. És tulajdonképpen ezért kértük fel Kéri Ferencet, a Magyar Kábel Kommunikációs, legalábbis korábban ez volt a címe, szövetségnek az elnökét, hogy számoljon be nekünk arról, hogy a kis és kábel televíziók milyen problémákkal küzdködnek. Aki egy kicsit foglalkozik ebben a témával, az nagyon pontosan tudja, hogy itt az ingyenes internet szolgáltatástól kezdve a kisikli utakig minden előfordult problémaként. És én kérném felét, hogy legyen olyan kedves, tartsa meg előadását erről.
Köszönöm szépen a szót, én is üdvözlök mindenkit. A hazai kis és közepes, mikro kis és közepes közlési vállalkozások régi nevükön a Kábel TV, de nem csak Kábel TV, hanem más vállalkozások is csatlakoztak hozzánk, szóval az ő nevükben. El is indítanám akkor a prezentációt, előzetesen csak annyi Gábor szavaihoz csatlakozva, hogy valóban nincsenek rózsás helyzetben ezek a szolgáltatók, és meglehetősen ki vannak szolgáltatva mindenféle körülménynek, egyfelől a jogi körülményeknek, másfelől a versenyhelyzetnek, annak a biztonságainak, és sajnos ezek közül nagyon sok minden az ő hátukon csattan, illetve az ő előfizetőiken áttételesen. Tehát pontosan ezért jó lenne, hát ezeket a szituációkat minél inkább elkerülni. A magunk részéről természetesen ezen dolgozunk, de azért még itt rengeteg tennivalója lenne, úgy gondolom, nekünk is, de másoknak is. Megpróbálom elindítani ezt a prezentációt, ha sikerül. Remélem. Nem tudom, látható most? Látható? Igen.
Kifogásolnul
látható. Szuper, akkor köszönöm szépen, akkor el is kezdeném. Hát először is ugye nézzük a definíciókat, tehát ugye arról volt szó, hogy a mikro, kis és közepes sérkőzési szolgáltató, így is ők tulajdonképpen. Ugye a mikrovállalkozás az, akinél legfeljebb 10 fő van, illetve árbevétele maximum 2 millió euró per év, illetve kis vállalkozás 50 fő, 10 millió euróig, illetve a közepes vállalkozás 250 fő, árbevétele maximum 50 millió per év. Illetve a szolgáltató alatt, hírközlési szolgáltató alatt a helyhez kötött vezetékes, illetve vezeték nélküli szolgáltatást nyújtókat értük, nem ideértve a mobil szolgáltatókat, tehát ugye a legújabb terminológia azt állapítja meg, hogy helyhez kötött szolgáltatásnak minősül a kábel TV, tehát a vezetékes helyhez kötött szolgáltatás, illetve a vezeték nélküli helyhez kötött szolgáltatás, aminek a szolgáltatók által hivatalosnak tartott neve az, hogy ők FIS szolgáltatók, azaz Wi-Fi szolgáltatók a népies nevük, tehát akik vezeték nélkül szolgáltatnak, de helyhez kötötten. Tehát őket értjük ez alatt a szolgáltatások alatt. Hányan vannak? Néhány adat a szövetség részéről. Ennyien vannak fontos adataink, hiszen éppen most december 31-i állapotot értük föl. Viszont terjesztésben 71 szolgáltató van, aki működik, ebből vezetékes 67, 324 ezer előfizetőjük van összesen. Internet vonatkozásában 89 szolgáltató a tagunk, akik közül 18-an kizárólag vezeték nélkül nyújtják ezt a szolgáltatást, 346 ezer előfizetővel, illetve IP telefon és ide tartozik a szolgáltatási palettához, ahol 58 szolgáltató van, és 107 ezer előfizetőnek nyújtanak ilyen szolgáltatást. Tehát összesen 94 tagunk nyújt ilyen szolgáltatást, amelyeknek a 70%-a a mikrovállalkozói, tehát a legeslegkisebb kategóriába tartozik. És összességében 777 ezer szolgáltatást nyújtanak, ezt ugye a rangol terminológia szerint RGU rövidítéssel szokták mondani, tehát nem előfizető, hanem szolgáltatás, amit lehet, hogy ugyanaz az előfizető vesz igénybe kettő vagy három szolgáltatást, de lehet, hogy nem ugyanazok az előfizetők, tehát ez egy elég faramúci egy szám. Ez nem fedi le pontosan azt, hogy hány előfizető van. A szolgáltatásonkénti számok a 324 ezer, illetve 346 ezer, 107 ezer az valójában annyi előfizetőt is jelent. Ja, ezeket a számokat nézve jól látszik, hogy az internetben már több előfizetőnk van, mint a műsorterjesztésben. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a műsorterjesztésben bizony elég erőteljesen szorongatják a kollégákat a versenytársak. Másfelől pedig, és éppen ezért nagyon néhányan már fontolgatják azt, hogy jó lenne talán abba hagyni. Ennek az okairól azért még később részletesen is fogok beszélni, de természetesen nem hagyták abban. A másik pedig a vezeték nélküli szolgáltatók megjelenése az internet vonatkozásában, ugye látható, hogy már 18 ilyen szolgáltató a tagunk, hiszen a nevünk megváltozott, most már nem Magyar Kábel Kommunikációs Szövetség a nevünk, hanem Magyar Kommunikációs Szövetség. Ezzel is próbáljuk azt kifejezni, hogy nem csak vezetékes, hanem vezeték nélküli szolgáltatók érdekeit is képviseljük, ha amelyben azok KKV-k, hát döntő többségében mondhatni, hogy 99,95%-ban a vezeték nélküli szolgáltatók, helyhez kötött szolgáltatók azok KKV-knak minősülnek. Így aztán így jön ki összesen a 346 ezer. A tagok közül, akik vezetékesen nyújtják a szolgáltatást, tehát magyarul hajdani kábeltévések, nagyon sokan nyújtanak vezeték nélküli szolgáltatást, tehát ez még tovább bonyolítja a matematikát, hogy akkor pontosan hány szolgáltatóról beszélünk. Tehát így azért eléggé keveredett a kép. De nagyon jól mutatja a konvergenciát, tehát mutatja azt, hogy a kábeltévések is internetet nyújtanak, IP-telefont is nyújtanak, vagy maguk, vagy pedig partnereken keresztül. És ugyanez visszafele is igaz, hogy az internet szolgáltatók is már elkezdtek például műsorterjesztésben fogni, mint a vezeték nélküli internet szolgáltató. Egyelőre még kísérleti stádiumban van ez jó részt. Ha azt nézzük meg, hogy mennyi a teljes piaci részesedésük, ugye ez egy másik jellemző mérőszám. Itt az NMHH-nál nem találtam meg utolsóként, csak az augusztusi gyors jelentésüket, ezért ahhoz hasonlítottam, ahol is a műsorterjesztési piacot 3.632 ezerre becsüli az NMHH, ennek 8,9%-a, akik az MKS-nek a tagjai. Ugyanez a szám 3.217.000 ezer internet vonatkozásában, itt ez az arány 10,6%, illetve az IP-telefon vonatkozásában 1.000.000, 1.018.000 ezerre az országos szám, aminek a 10,5%-a tartozik a szövetségünk körébe. És az NMHH adatbázis összesen 84 műsorterjesztőt tartalmaz, amelyek 343 helyhez kötött internet szolgáltatás van bejegyezve összesen. Úgyhogy ezeket a számokat sikerült kiderítenem. Tehát durván el lehet mondani, hogy nagyjából 10% körüli, 10 és 15 közé tehető a hazai tulajdonú mérkőzési mikro kis és közepes vállalkozásoknak az aránya. A több mint a 90% körüli értéket elviszi a gyakorlatilag a három nagy szolgáltató, a Digi, a Vodafone, illetve bocsánat, a Vodafone, a Telekom és a Digi, ennek a előfizetői száma, illetve ez a három szolgáltató. Nézzük meg azt, hogy milyen környezetben működnek ezek a szolgáltatók. Nagyon sok természetesen egyformán vonatkozik mindenkire, minden jogszabály. Tehát erre azt lehet mondani, hogy nem csak a kis szolgáltatókat érinti, hanem az összes többi szolgáltatót is. De az egyik legnagyobb változás volt a tavalyi év során az, hogy megjelent az Európai Elektronikus Ütközési Kódexnek a hazai megfelelője, az EHD, és az ezzel kapcsolatos további újraszabályozás, amelynek a lényege az, hogy a fogalomrendszertől kezdve néhány dolgot újra definiált. Szerencsére ennek az egy része már létezett a magyar jogban, a magyar jogszabályok között, de azért mégiscsak tudtak újdonságokat is felmutatni a számunkra. Elmondható, hogy a jogi környezet aznak a fókusza a helyhez kötött, illetve a mobil internet hozzáférési szolgáltatáson van, és a számfüggő, illetve számfüggetlen személyközi kommunikációs szolgáltatásokon. Ugye ezt a visszavakat itt le kellene fordítani, tehát akkor a helyhez kötött ugye azt jelenti, hogy nem mobil, az illetve mobil meg azt jelenti, hogy mobil, tehát a mobil és nem mobil, de mindenféleképpen internet hozzáférési szolgáltatásokról szól gyakorlatilag az új európai szabályozás döntő része, hiszen az a fölismerés van mögötte, hogy a információ szuperstrádához való kapcsolódás az egyre inkább kritikussá válik, éppen ezért a jogalkotók úgy gondolják, hogy az internet szolgáltatást kell a leginkább górfű alá venni és adott esetben szabályozni. Ezen belül különösen a helyhez kötött internet szolgáltatást, a mobil internet szolgáltatás az még pillanatilag hát viszonylag szabadon rendelhet itt a levegőben. Illetve a számfüggő és számfüggetlen személyközi kommunikációnak a népi neve a telefon. A számfüggő telefon az a hagyományos telefon, illetve a számfüggetlen telefon az pedig az új, az IP alapú telefonszolgáltatás, ahol nem számmal azonosítanak, tehát nem az NMHH által kiosztott szám mezőket kell használni, hanem például a Viber vagy és ehhez hasonló más internetes telefonszolgáltatások. És egy másik kategóriaként jelent meg az új szabályozásban úgynevezett egyéb jelátviteli szolgáltatásokként definiálták a KBLTV-t, az Internet of Things, tehát a dolgok internetét, illetve a M2M, tehát a gépek közötti kommunikációt. Hát eléggé meglepő, hogy a KBLTV az ilyen módon eléggé az indultak népi kategóriába esik, illetve a feltörekvő kategóriájába esik végső soron, hiszen az internet, a Things, illetve a gépek közötti kommunikáció az még hát eléggé gyerekcipőben jár, éppen ezért a szabályozás egyelőre kevésbé fókuszál rájuk. Hát ugye ide került a KBLTV is, mármint ami a technológiai részét illeti, természetesen nem a média vonatkozású jogokat. A ütközési kódex másik célja az volt, hogy nagy kapacitású hálózatok, közös beruházások létrejöttét próbálják ösztönözni. Itt elsősorban a gigabit képes vezetékes hálózatokra kell gondolni, gyakorlatilag az optika tartozik ide, illetve a DOCSIS mondjuk 4.0 vagy a 3.1-től fölfele, illetve az 5G mobil, ami ugye hát egyelőre még indulóban van. A lényeg az, hogy a végfelhasználók számára a nagysebességű internethez való kapcsolódás, hozzáférés ennél legyen lehetetlen, és sőt, minél könnyebbé váljon. Ennek a hazai megfeleltetése az EHT módosításával történt, és több mint 10 új NMHH rendelet alkotásával, amelyek egy része módosít rendelet, módosítás, vagy pedig teljesen új rendelet alkotás formájában valósult meg. Ezek közül kettőt ki is emeltem, az ESR és illetve ESMR rövidítésre hallgató előfizetői szerződésekre szóló NMHH rendelet, illetve az előfizetői szolgáltatás minőségről szóló rendelet. Ami újdonságnak számít, és mindenkinek, mindannyiunknak meg kellett tanulni, hogy az eddigi rendszer, viszont van minden egyes szolgáltatónak kötelezően általános szerződési föltétele, illetve van egy egyéni előfizetői szerződése, és kész, ehhez képest a új rendszerben 4 ilyen elemet rendeltek használatra. Ezek közül az általános szerződési föltétel ugyanaz, mint eddig, az ELTI az előfizetői tájékoztató, ugyanis meglehetősen részletesen szabályozták azt, hogy amennyiben valaki betoppan egy ügyfélszolgálatra, egy képközlési ügyfélszolgálatra, milyen információkat kell megkapnia, még mielőtt egyáltalán szóba álltak volna, vagy mielőtt előtt, még mielőtt érdemben elköszönte volna, hogy a kedves ügyfél ezzel a szolgáltatóval szeretne szerződést kötni. Előtte milyen adatokat, milyen információkat köteles a szolgáltató átadni az úgynevezett előfizetői tájékoztatás keretében. Az ERS felirítés az egyéni előfizetői szerződést jelenti, amelynek tartalma körülbelül ugyanaz, amint mi eddig is volt. Újabb nyilatkozatokat kell kérni az ügyfelektől, hogy minden egyes tájékoztatást megérte, tudomásul vette, illetve nyilatkozatát kérjük arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy különböző nyilvántartásokba belekerüljön, az adatait hogyan és mint tudjuk hasznosítani, vagy éppen megtiltja a közétételét. Illetve egy teljesen új dokumentum, a SZÖSZ-nek nevéről SZÖSZ-ként rövidített szerződés összefoglaló, amely az unió elképzelése szerint az összes tagállamra nézve azonos struktúrájú képzési szerződésről szóló összefoglaló információkat tartalmazza, ami azt jelenti, úgy kell elképzelni, hogy az egész unió szinten teljesen azonos struktúrájú adatokat kell megadni, például egy internet szerződés kapcsán, hogy milyen sebességek vannak, milyen egyéb paraméterek vannak a szolgáltatónál, szolgáltató mit vállal, milyen korlátozások vannak esetlegesen, stb. És ezt az unió minden egyes országában egy az egyben ugyanígy fogják nyújtani a szolgáltatók. Hasonlóan például egy egységes személyigazolványhoz, vagy egy egységes, nem tudom, jogosítványhoz, ahol az ötödik rovatban minden egyes országban ugyanaz az adat található meg, tehát csak éppen a helyi nyelven. Tehát gyakorlatilag ugyanilyen szinten mindenütt az egész unióban ugyanazokat az adatokat lehet megtalálni, illetve megkapni a helyi szolgáltatótól a helyi nyelven. Ahogy már említettem, hogy elsősorban az internet hozzáférésre koncentrál az új szabályozás, éppen ezért még az eddiginél is szigorú minőségi paramétereket állapítanak meg a vezetékes szolgáltatásra vonatkoznak, pontosabban a helyhez kötött szolgáltatásra vonatkozóan. Tehát nem csak a minimális sebesség, mármint internet sebesség, nem csak a maximális sebesség, ez le- és feltöltési sebességet kell alapra érteni, hanem az úgynevezett rendes körülmények között elérhető sebességet is meg kell adni a szolgáltatónak. Erre vonatkozóan vállalást kell tennie. Akkor mi az, hogy rendes körülmények között, hát ez a gyakorlatban benne van a szabályban, hogy az idő alap 90%-ában, legalább az idő alap 90%-ában a fogyasztónak rendelkezésére kell állni ennek a sebességnek. Hát elég érdekes, hogy ezt ugye hogyan kell érteni, és milyen pontok között kell mérni, hiszen az internet szolgáltatás az nem 100%-ban az adott szolgáltató hatáskörében áll, hiszen amikor kapcsolódik valaki egy másik weblaphoz, akkor automatikusan más szolgáltatóknak a hálózatát is használja. Hát nyilvánvalóan legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy ezt nem kell ez alá érteni, hanem csak a szolgáltató által birtokolt, illetve a felügyelet alá tartozó hálózat szakaszon belül kell ezt a bizonyos sebességet az idő alatt legalább 90%-ában biztosítani. És hogy ezt mennyire komolyan veszik, azért jellemző, hogy ugye a hazai rendeletben nem teljesítés esetére 4-szeres vagy akár 8-szoros közbér is vonatkozik, amennyiben erre részlegesen vagy teljes mértékben a fogyasztó nem kapja meg azt, amit ígért a szolgáltató. Ehhez, és még ezen felül a minden egyes előfizetőnek rendelkezésére áll, és a szolgáltatóknak pedig a honlapjukon közé kell tenni úgynevezett A táblázatot és B táblázatot, amelyek közül az altámládat, azt tartalmazza az internetsebességeket, a késleltetés, csomagvesztés és csomagvesztés ingadozás adatait és mindezeket szolgáltatás csomagunként. Tehát akinek van 8-10 csomagja, az 8-10 per ilyen támlázatot köteles közölni, közreadni az előfizetőinek, még akkor is, ha még nem is előfizető, hanem csak érdeklődnek a szolgáltatás iránt. Illetve van egy B-táblázat is, amelyen nem belül pedig föl kell hívnunk a figyelmet kötelezően arra, hogy milyen tényezők befolyásolják az internet valódi sebességét. Tehát ennek egy része a szolgáltatón múlik, illetve a döntő többsége nem a szolgáltatón múlik, tehát az például, hogy a kedves ügyfél milyen gépet használ, vagy milyen böngészőt használ, vagy hány száz ablakot nyitott meg, és most éppen szeretné érni az internet sebességét, stb. Stb. Tehát ezekre a körülményekre kell gondolni, amelyek nem a szolgáltató hatáskörébe tartoznak, de befolyásolják az internet sebességét. Hát erről is külön, tehát erre is külön fel kell hívni a tisztelt előfizető figyelmét. Még egy fontos momentuma van, amire a rendeletalkotók gondoltak, ez pedig az úgynevezett egykapus internetszolgáltató váltás, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahogy már ugye kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy a mobil szolgáltatónál, ha én egyiktől elvándorlok a másikhoz, akkor ott bizonyos igen szigorú időablakok vannak arra, hogy ezt mennyi időn belül köteles a szolgáltató végrehajtani. Hát ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor egy szolgáltató egy másik internet szolgáltatóhoz kíván átvándorolni, akkor az egyik szolgáltató, illetve a másik szolgáltató egymás között köteles ellen egyeztetni, és ezt a bizonyos vándorlást a lehető legkevesebb kieséssel, kieső idővel biztosítani a kedves előfizetők számára, nyilván amennyiben ezt az előfizető igényt tart erre a fajta szolgáltatásra. Ennek megfelelően változott a mérés és minőség tanúsításnak is a rendszere, amely szintén feladatot ad a minden egyes hírközési szolgáltatónak. Internet vonatkozásában egy 4 paramétert kell vállalni, illetve azoknak a teljesítési idejét mérni, vagy éppen statisztikázni. Az első csatlakozás létesítés ideje nagyon fontos, ugye, hogy minél hamarabb hozzájusson a kedves előfizető az internet csatlakozásához, tehát az hány órán belül fogják bekötni, vagy létesíteni nála az első csatlakozást. Milyen a hiba arány előfizetői vonalanként, tehát stimulálni kell a hibák, a hiba bejelentéseket, és azoknak a statisztikáját kell kimutatni. A hiba javítási idő az mennyi volt, ugye ez maximálisan 72 óra lehet közbél nélkül, ha e fölötti a hiba javítási idő, akkor az a előfizetőt közbér illeti meg, illetve ugye régi sláger az ügyfélszolgálat 60 másodpercen belüli élő hangos bejelentkezése, hogy ennek az aránya milyen az összes ügyfélszolgálati híváshoz képest. Ezeket statisztikálni kell, illetve teszt vagy próbahívásokkal kell megállapítani az ügyfélszolgálat bejelentkezését. Hogy a műsorterjesztés mennyire kikerült a fókuszból, az azt is bizonyítja, hogy eddig volt a műsorterjesztése vonatkozóan is kötelező műszaki paraméter, gyakorlatilag ezt eltörölték, illetve önként vállalhatóvá tették. Tehát amennyiben a szolgáltató szeretne ilyen paramétereket vállalni, akkor erről tájékoztatja az ügyfeleit, és az év során méréseket végez, és minden egyes tárgyévet követően pedig közé teszi ennek az eredményét egyfajta minőség tanúsítás formájában. A szövetség ehhez a feladathoz, ami azért úgy eléggé macerás adminisztrációval jár, jogilag megfelelő mintadokumentációkat készített elő, ezt az NMHH-val előzetesen egyeztettük, és a tagjaink számára rendelkezésre bocsátjuk. Gondolom, hogy ez jelentős segítség ezeknek a szolgáltatóknak. Most szeretnék néhány olyan kérdéskörről beszélni, amely egy vagy több éve már feladata a szolgáltatóknak, és ahol a külön is szeretnék majd a vége felé beszélni azokról, amelyek elsősorban a kiszolgáltatóknak okoznak problémát, de néhány olyan is van közte, amely nem csak kifejezetten a kiszolgáltatókat érinti, illetve vegyes jellegű kérdés is van. De egyik a szupergyors internet projekt, amelynek a célja az volt, vagy az még jelenleg is természetesen, hogy Magyarország minden egyes háztartásában a legutolsó tanyára is az internet szolgáltatást hozzáférhetővé kell tenni, és ennek érdekében az állam támogatást nyújt azokhoz, ahhoz, hogy ezt azok a szolgáltatók, akik erre vállalkoznak, pályázat keretében erre vállalkoztak, azok ezt az ilyen hálózatokat kiépíthessék, akármilyen világtól elrugaszkodott helyeken is vannak ezek a bizonyos fogyasztói hozzáférési pontok. Ez a pályázati rendszer, ez 2017-ben indult, illetve már azt megelőzően is egyeztetéseket folytattunk ennek a pályázati rendszernek a részleteiről, hiszen ez például kifejezetten hátrányt okozhat a kis szolgáltatóknak azzal, hogy maga a pályázat járásonként volt pályázható. Tehát egy kisebb helyi szolgáltató, aki volt egy településen, vagy két-három településen, az nyilvánvalóan nem tud pályázni egy 15-16, vagy ki tudja hány, nyilván attól függ, milyen területről beszélünk, egy járásnyi területre, hiszen a pályázat legkisebb egysége a járás volt. Ennek megfelelően sajnos nagyon sok helyi kiszolgáltató nem pontosan nem tudott pályázni. Megfordítom, gyakorlatilag egy vagy kettő tudott pályázni, tehát ez elég erőteljesen érintette az ő lehetőségeiket. A szövetség természetesen egyeztetéseket folytatott ezügyben a minisztériummal, aminek eredménye az lett, hogy még a pályázat kiírása előtt fölmérték azt, hogy konkrétan hol is vannak ezek a bizonyos igényhelyek, igénypontok, és a helyi szolgáltatóknak mondjuk módjukban állt, biztosították neki a lehetőséget, nem csak a helyieknek, az összes szolgáltatónak biztosították a lehetőséget arra, hogy adja meg, hogy melyek azok az igényhelyek, amelyeket ő le fog fedni teljesen üzleti alapon, tehát semmiféle szükség nincs arra, hogy oda az állam bármiféle támogatást nyújtson. Ezzel próbáltuk meg kiszűrni azokat a helyeket, ahol már üzleti alapon ez a bizonyos hálózat lefedés megtörtént, vagy meg fog történni néhány éven belül, és oda az állam az ígérete szerint nem adott támogatást. Ezen túlmenően ugye az áramszolgáltatókkal is igen komoly és rendszeres egyeztetésbe kellett bonyolódnunk, hiszen a hálózatok döntő többségében áramszolgáltatói oszlopsor bérletformájában valósultak meg, mert hogy ezek a területek ugye üzletileg a legkevésbé jövedelmezőek, így aztán nyilvánvalóan nem várható el, hogy a szolgáltató ott fogja végigásni mondjuk az egész országot, azért az egy tanyáért, hogy adott esetben el tudja látni, és ezért inkább az áramszolgáltató oszlopsorok a bérlete kínálkozott erre megfelelőnek. Ez alatt a pályázat alatt az áramszolgáltatók is nyilvánvalóan okosodtak, léptek, és fölemelték a bérleti díjakat, megpróbáltak olyan műszaki föltételeket támasztani, például nullázás szükségességét említeném itt elsősorban, hogy lehetőleg ők is jól jöjjenek ki ebből az egész pályázati rendszerből, és esetleg olyan eddig elmaradt beruházásaikat is próbálták ránk lőcsölni, amelyeket viszont mi nem szerettünk volna. Ennek megfelelően egész komoly és hosszantartó egyeztetésre volt szükség, amire ezeket a kérdéseket sikerült egymással rendeznünk, hogy melyek azok a feladatok, amelyek a SZIP projekt keretébe tartoznak, és melyek azok, amelyeket az áramszolgáltatónak már réges-régen meg kellett volna valósítani, és mi úgy gondoljuk, hogy nem kellene erre a támogatás összegét fordítani. A SZIP projektnek további problémája volt a tervezői és kivitelezői kapacitás hiánya, hiszen amikor egy koncentrált kereslet zúdult a tervezőkre, illetve majd ki azt követően a kivitelezőkre, hiszen az ország összes járásában 2 év alatt kellett volna megvalósítani ezt az egész pályázatot, a kiírástól kezdve, tehát a 2 év a tervezése és a megépítése az országban 600 000 prépontra, emlékeim szerint. Hát ebből ugye, aki nem íróasztal mellett ül, az gondolhatja, hogy ez hát eléggé, mondjuk azt, hogy nehezen kivitelezhető. Ez így is történt, tehát egyfelől nem volt elég tervezői kapacitás, illetve ami volt annak az ára, az egekbe szökött, és ugyanez történt a kivitelezői kapacitással. Igazán nem is lett készen ez a pályázat, tehát ugye a magyar kiíró, a magyar kormány 2018-ra vállalta, és aztán nem lett kész 2020-ra se. Amit az Európai Unió célzott meg, hogy 2020-ra legyenek készen ezek a hálózatok, hát a mai napig nincs készen még jó néhány ezek közül a járások közül. Kapacitás és egyéb hasonló okok miatt. Az áramszolgáltatókkal jelenleg is folyik a SZIP kapcsán egyfajta vita a szövetséggel, ugyanis a szövetség és az áramszolgáltatók között az érintettek nevében, ugyanis az a fajta a jogszabályi környezet olyan, hogy itt eltérő szabályozást alkalmaznak arra az esetre, amikor a szolgáltató a saját pénzéből, a saját beruházásában végez egy oszlopsor igénybevételt, és ezen belül a nem megfelelő oszlopoknak a cseréjét, vagy pedig ugyanezt állami támogatásból, állami vagy uniós forrásból történő támogatásból végzi. A illetékes jogszabály a villamosenergiáról szóló törvény szerint ez utóbbi esetben egy visszatérítendő, vagy térítéses átadás formájában kell ezeket a beruházásokat a hírközési szolgáltatónak végrehajtani, de ez alól az áramszolgáltatók elzárkóztak, és ők úgy gondolták, hogy ezt ők térítésmentesen szeretnék igénybe venni, aminek az összege összességében a több száz vagy több ezer igénybe vett oszlop miatt bizony hát a milliárd közelében jár. De természetesen a kérköző szolgáltatók és az érintett kis szolgáltatók pedig nyilvánvalóan úgy gondoljuk, hogy ezt nem így kellene kezelni. Úgyhogy ennek a folyamatnak, ennek a vitának a lezárása még nem történt meg sajnos az elmúlt évek alatt. Bízom benne, hogy rövidesen ezt azért le tudjuk zárni, méghozzá az érintett szolgáltatók számára kedvező módon. További problémát jelentett még a SZIP-tel kapcsolatosan az, hogy és ez tulajdonképpen nem csak a SZIP, hanem általában jelenti az ilyen áramszolgáltatói oszlopsor igénybevételét, hogy amikor az első szolgáltató jelentkezik, akkor az áramszolgáltató vele kicserélteti az összes olyan oszlopot, amely alkalmatlan arra, vagy nem alkalmas arra, hogy a hírközési igénybevétel többletet azt elviselje, illetve hogy ha adott esetben a magassági föltételeket, például a közút feletti magasságot tartható legyenek, és ilyenkor egy magasabb oszlopra kell cserélni az oszlopot. Ennek a költségét általában mindig az első szolgáltató viseli. Igen ám, de egy azon oszlopra, ha már kicserélték, és már 2-3 méterrel magasabb, akkor oda nem csak egy szolgáltató, hanem még legalább 2 föl tud kerülni, hiszen a védőtávolság ott ezek között már jóval kevesebb. Így aztán az áramszolgáltató 3 szolgáltatónak tudja bérbeadni azokat a oszlopokat, amelyeket az első szolgáltatóval kicseréltetett. A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy ilyenkor a másodikként vagy a harmadikként érkező szolgáltatónak is jobb ilyen fogalmazva illene lenne hozzájárulni ennek a beruházási költségekhez, amivel az első szolgáltató megteremtette azt a lehetőséget, hogy ő is ott helyet kapjon. Magyarul meg kellene osztani ennek a költségeit, erre tettünk mi javaslatot a hazán a szolgáltató felén, ahol egyelőre még nem, hát egyelőre nem gondolták, hogy ezt így kellene végrehajtani, de ez például az egyik feladatunk, hogy ezt a szemléletet megpróbáljuk azért elérni, és ennek megfelelően az első szolgáltató által végzett adott esetben igen jelentős összegű beruházást összegét megoszta azzal a második szolgáltatóval, aki ezekre az oszlopokra szintén fölkerül. Ez elsősorban olyankor okoz nyilvánvalóan hátrányos helyzetet a szolgáltatóknak, amikor az első szolgáltató a helyi kis szolgáltató, és aztán mit az Isten rá két hétre, oda megy a multiszolgáltató is a frissen kicserélt oszlopokra, és nulla bekerülési költséggel föl tudja helyezni a saját hálózatát. Hát elsősorban természetesen ilyenkor vannak problémáink a kis szolgáltatók nevében. Illetve van még egy harmadik jelenség, amely a Superjött Internet projekt kapcsán az utóbbi időben tapasztalható, és szintén a kisebb szolgáltatók hátrányát okozza, hogy amikor egy ilyen kisebb szolgáltató elvállalt egy ilyen projektet, és befejezi a járásnak a megfelelő helyeken a hálózat építéseket, akkor szépen jön a nagy szolgáltató, és az egész települést pillanatok alatt újra bekábelezni, ugye már az előbb említett módon jóval kevesebb bekerülési költségért, és még ráadásul az ügyfeleket is el tudja vinni, hiszen egy nagy szolgáltató azért jóval rugalmasabb tud lenni az árakban, főleg akkor, amikor versenyről van szó, hogy hogyan kell a versenytárs alá ígérni, adott esetben, ha az egy kis szolgáltató. Úgyhogy ezzel kapcsolatban gondjainkat is ismertettük a minisztériummal, és hát reméljük, hogy talán ebben is sikerül valamilyen eredményt vagy kompromisszumot elérni. Ilyen szó szeretnék még említeni a Superjött Internet projektnek a folytatásával kapcsolatosan, ugye alig, hogy lezárul, vagy le fog zárulni rövidesen a Superjött Internet projekt, aminek a célja az volt, hogy mindenhol legalább 30 megabites hozzáférést biztosítsunk. Időközben eltelt múlt az idő, és a Nemzeti Digitális Stratégia 2030-ig szóló tervei között már az szerepel, hogy szimmetrikus gigabites hozzáférési lehetőséget kell biztosítani legalább 95%-os lefedettséggel az egész ország területén 2030-ig. Ez azt jelenti, hogy az új támogatási éve alatt, tehát 7 éves projektekbe gondolkodik az Unió, a jelenleg érvényes ilyen tervek között az szerepel, hogy ennek megfelelően egy új pályázati rendszert fognak kiírni, amelynek a célja már ez a bizonyos gigabites hozzáférés biztosítása, illetve nyilvánvalóan belátva a 100%-nak az elég nehéz elérhetőségét, ezt 95%-ban kell biztosítani az egész országban. Itt elsősorban az optikai és az 5G hálózatok csukonatos kiépítéséhez fog támogatást nyújtani majd az állam. Első ütemben az 5G-t fogják támogatni, ezt is az autópályák mellett, vagy közösségi célú terekben, de mindenféleképpen egyelőre nagy léptékű pályázat és EU-s közvetlen pályázat formájában. Hát ezekben nyilvánvalóan nem tudnak részt venni a kis szolgáltatók, csak adott esetben majd azt fogjuk figyelni, hogy ezek a pályázatok nem okoznak-e érdeksérelmet a már meglevő helyi szolgáltatók befektetéseinek a védelmében, vagy tehát azt nem kockáztatják-e, vagy veszélyeztetik-e, hiszen ez természetesen elfogadhatatlan lenne. De a magunk részéről azt a cél tűztük ki magunknak, hogy amennyiben ezekre pályázatot fognak kiírni, akkor ne csak a közvetlen optika építés, hanem a HFC hálózat upgrade-je, tehát az OXIS 4.0-as hálózatok építése is legyen támogatható, amelyekben ugye már a szimmetrikus 10 megabit az nem számít lehetetlennek, tehát megoldható. Ez logik, tehát hogy ezek a hálózatok is alkalmassá legyenek, alkalmassá tehetőek legyenek a pályázat keretében, illetve hogy a helyi KKV-k is jó eséllyel indulhassanak a pályázaton. Ez alatt azt értjük, hogy nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy járási szinten valósuljanak meg ezek a pályázatok, hiszen erre vonatkozóan megvannak a tapasztalataink, amelyek hát bizony nem kedvezőek a helyi szolgáltató számára, tehát azt szeretnénk elérni, hogy most ennél jobb pályázati kiírások történjenek. Ezzel egy jó jelenség, vagy jó hír, hogy a KKV-k is építik át a hálózataikat, és FTTX, ugye már elsősorban H, vagy B hálózatok kiépítése, az jelenleg már az ő körükben is folyamatban van. Egy másik téma a kiskorúak védelmének a kérdése, amelyet csak inkább a teljesség kedvéért hoztam föl, mert jelenleg még nem okoz problémát a szolgáltatóknak. Ugye itt arról van szó, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az internettel kapcsolatosan számtalan veszély leselkedik a kiskorúakra, amelyeket meg a kiküszöbölése az természetesen nem csak a szülők, hanem a szolgáltatók, illetve az egész társadalom fejlett feladata. Ezzel kapcsolatosan az NMHH már évek óta fejleszt egy olyan szoftvert, amely megbízhatóan, lehetőleg nem 2 másodperc alatt kikerülhetően tudja biztosítani azt, hogy ha kiskorúak a szülők internethez juthassanak hozzá, amely azt jelenti, hogy a számukra káros tartalmakhoz ne tudjanak hozzáférni. Ennek kapcsolatban a szövetség és a hét, tehát minden egyes érdekképviseleti szervezet kinyilvánította a támogatását, illetve azt, hogy amennyiben ez a szoftver elkészül, akkor természetesen az összes szolgáltató is ezt használni fogja. Jelenleg olyan probléma van, hogy ez a szoftver már információnk szerint már elkészült, vagy szinte elkészült, amikor a mobil operációs rendszerek ugye megváltoznak, mert jön egy újabb verzió, illetve a böngészőket fejlesztik, és emiatt a teljes körülségnek a kritériuma az sajnos mindig meg vagy csak lik, tehát mindig van olyan, amelyet éppen nem alkalmas a szűrő szoftver, és ehhez azt a bizonyos illesztést ez gyakorlatilag hát folyamatosan fejleszteni kell. De ezzel együtt bízunk benne a NMHH-tól kapott tájékoztatás szerint, hogy akkor ez mégiscsak olyan állapotba fog jutni, hogy működőképes lesz. Akkor természetesen az összes szolgáltató ezt biztosítani fogja azoknak a szülőknek, akik ezzel élni szeretnének. Volt még az előző, most már úgy mondom, hogy előző kormányzati ciklusban, tehát a másfél évvel ezelőtt körülbelül, vagy egy évvel ezelőtt egy olyan elképzelés, hogy a szolgáltatók legyenek kötelesek szűrt internetet biztosítani az előfizetőiknek, amire hát eléggé összekapta magát a szakma, fogalmazza ki, és mind a nagy és mind a kis szolgáltatók egyaránt hát nem tiltakoztak, de legalábbis jelezték az ezzel kapcsolatos kifogásaikat, illetve kétségeiket. Ahogy általában jelezzük minden olyan alkalommal, amikor a hírközlési szolgáltatókat szeretné a jogalkotó valamilyen módon felruházni azzal, hogy ők döntsék el azt, hogy mi az, ami lehet, mi az, ami nem mehet, mi az, ami tiltott, mi az, ami nem tiltott. Ezzel kapcsolatosan nekünk az az álláspontunk, hogy nem a postáson kellene levélni azt, hogy mi van a levélben, hiszen úgy egyébként pedig nekünk tilos megnézni, tehát nem is tudhatunk arról, hogy ez a kedves ügyfél, aki ugye nekünk nem a gyerek, hanem a szülő az ügyfél, hogy ott éppen mit néznek azon az interneten, milyen oldalt nyitnak meg, stb. Stb. És nyitotta meg, tehát ezzel kapcsolatosan a szolgáltatók nem szeretnének feladatokat vállalni, és főleg nem igazságtevő feladatokat, hogy az most jogos vagy jogtalanul elhelyezett tartalom, vagy sem, vagy aki megnyitotta, az éppen jogos vagy jogtalanul nyitotta meg, hiszen ezeket a kérdéseket az a véleményünk, hogy nem a postáson kell leverni, tehát nem a hírközlési szolgáltatón, aki az útvonalat biztosítja, hanem meg kell keresni azokat a szereplőket, akik a döntési pozícióban vannak ezzel kapcsolatosan. Evolubbing úgy tűnik, hogy reméljük legalábbis, hogy sikerült, hiszen egyelőre lekerült a napirendről az, hogy szűrt internetet kelljen biztosítani a szolgáltatóknak, de ezzel kapcsolatosan több személyes tárgyaláson vagyunk már túl. Itt a DIHAN, a DJP, az a digitális jólétprogramot jelenti, az ITM pedig az Innovációs és Technológiai Minisztériumot. Az a feladat, amit minden egyes szolgáltató jelenleg is végrehajt, az pedig az, hogy az előfizetőket tájékoztatjuk az ingyenesen hozzáférhető gyermekvédelmi szoftverekről, ami gyakorlatilag egyes számban a Google Family-t értendő, hiszen ez az, amelyik ingyenesen hozzáférhető, és eleget tesz ezeknek a föltételeknek. Nyilván ide fog csatlakozni az NMHH szoftver is, amennyiben majd elkészül. Ingyennet, ugye Gábor is említette a vezetőjében, hogy ez az ingyennet, ez bizony eléggé komoly problémát okozott a hírközlési szolgáltatóknak, nem csak a kicsiknek, hanem a nagyoknak is. Ugye a kormány a veszélyhelyzet ideje alatt úgy döntött, hogy a digitális oktatás létezett családokat azzal fogja segíteni, hogy a hírközlési szolgáltatóknak, vagyis az internet szolgáltatóknak, még pontosabban a helyhez kötött internet szolgáltatóknak kötelességük az, hogy a előbb csak a középiskolásoknak, aztán majd később az általános iskolásoknak is az elrendelt távoktatás ideje alatt az internetet ingyen biztosítsák. És ugyanígy internet ingyen biztosítsák az oktatóknak is, tehát a tanároknak is. A rendelet ezersebből vérzett, hiszen nem adott lehetőséget arra, hogy a szolgáltatók úgy igazából ellenőrizzék azt, hogy egyáltalán ki veszi igénybe, vagy ki igényli ezt a fajta szolgáltatást, kaptunk felhatalmazást arra, hogy ellenőrizzük azt, hogy a kedves gyermek, a szülője úgy döntött, ugye nem maga a gyermek döntött nyilván, hanem a szülő döntött úgy, hogy az ő gyermeke számára kéri ezt az ingyenes internetet. Ugye a három gyerek az ugye nyilvánvalóan három családnál, vagy három rokonnál fogja kérni ezt a szolgáltatást, és közben egy házban laknak, vagy egy családban laknak. Nem volt korlátozva az, hogy ez milyen kapacitást jelent, tehát ugyanúgy a legnagyobb csomagból, és ingyen kellett biztosítanunk, mint a legkisebb csomagot, tehát ugye a találékonyak, azok egyből módosították a szerződésüket a legmagasabb csomagra, és kérték a mondjuk 6 hónapra terjedő ingyenes időszakot. Mert ezt nem tudtuk, tehát ezt nem lehetett vizsgálnunk, nem tudtuk pláne nem tudtuk volna. A kiszolgáltatók nevében a 4 hónap alatt, az első 4 hónap alatt 4 levelet írtunk Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hiszen ő hozta ezt a rendelkezést a vészhelyzet miatt személyes elnöki rendelettel. És a témunk az volt, hogy az elrendelt internet szolgáltatást ne a szolgáltatók fizessék meg, hiszen úgy gondoljuk, hogy ha az állam elrendel egy ilyen helyzet, a rendkívüli helyzetre tekintette elrendel egy ilyen szolgáltatást, akkor azt hát bizony illene, hogy ha az állam fizetné meg, vagy legalább a KKV-k kapjanak, tehát a kis és közepes szolgáltatók kapjanak erre vonatkozóan 100%-os kompenzációt. Ez a kérésünk végül is meghallgattatni látszott, ezért tavaly áprilisban kiírt a kormány egy pályázatot, kifejezetten a kis és közepes vállalkozásoknak. erre április 20-ig 119 pályázó nyújtott be 274 millió forint kompenzációs igényt az első három hónapra vonatkozóan. De az összes igény, ugye 6 hónapig szólt ez a rendelet, a 6 hónapra összesen körülbelül 1,5 milliárd forintot becsültünk arra, hogy a KKV számára körülbelül ilyen összegű hátrányt okozott, vagy hát kieső bevételt okozott ez a kormányrendelkezés. Ez a pályázat végül is beadták a pályázók, de sajnos a kifizetésére már nem került sor. A mai napig lezáratlan a téma, illetve a hozzánk eljutott kormányzati álláspont szerint ezt ő szolgáltatói felajánlásként kezelik, és hát köszönettel vették a szolgáltatók részéről. Erről most egyébként nem tudok többet mondani, de nyilvánvalóan nem gondoljuk azt, hogy ez a fajta kormányzati hozzáállás, ez nagyon segítené a kis és közepes vállalkozásokat különösen. Egy másik jellegű téma, és már a műsorterjesztés felé haladunk, a közös jogkezelő díjszabásainak a megváltozása. Ugye tavaly évad eléggé változékony voltam jogszabályok kapcsolatából, vagy a jogszabályok területén. Itt ott is egy EU-s jogszabály változása miatt a hazai szerzőjogi törvényt is módosítani kellett, ezért júliustól az úgynevezett kódolsugárzás helyett közvetlen betáplálás fogalmára módosították ezt a fajta szabályozást, ami ugye eddig volt kódolt és kódolatlan sugárzás, most pedig a kódolt sugárzás helyett úgynevezett közvetlen betáplálás fogalma alá tartoznak az eddig kódoltnak nevezett műsorok. Aminek a lényege az, hogy egy folyamat a kódolt műsornak a továbbítása két szereplővel, a két szereplőből az egyik a műsor készítője, a másik a műsor terjesztője, és a jogszabály úgy rendel, a szerzőjogi törvény úgy rendelkezik, hogy ehhez viszont két engedélykérés tartozik, tehát mind a műsorkészítőnek, mind a műsor terjesztőjének engedélyt kell kérni ahhoz, hogy a műsorokat továbbíthassa a közös jogterelőkhöz, közös jogterelőktől. Ez a jogszabály idén január 1-től lépett gyakorlatilag hatályba, tehát az idei első jogi közleményekkel, és az EIMA az a díjjént nyújtott be a műsorszolgáltatók felé, illetve a műsorterjesztők felé is. Előzetes tárgyalásokat folytattunk velük ezzel kapcsolatosan a hét keretében, ahol kinyilvánították, hogy ők mind a két szereplőnek a bevételei után szeretnének jogdíjat tenni konkrétan a műsorterjesztőktől a teljes árbevételük után, mármint a teljes műsorterjesztésre vonatkozó árbevételük után, amit mi természetesen nem tudunk elfogadni, hiszen azért nem gondoljuk azt, hogy a műsorterjesztésért kapott teljes árbevételnek közelenne a szerzőjogi védelem alá tartozó műsor terjesztéssel, hiszen azért ennek az árbevételnek sok ezen felül, ennek is, de még sok más mindennek is a fedezetét kell biztosítani, tehát tulajdonképpen ennek egy része az, ami ide tartozik egyfelől, másfelől pedig maguk a műsorkészítők is megfizetik ezt a bizonyos jogdíjat. Tehát innentől kezdve egy aggályos számunkra az, hogy ha vajon nem ugyanaz után fogunk majd fizetni mi is, meg a műsorkészítők is. Úgyhogy ezeket a kérdéseket még rendeznünk kell, mert a jelenlegi jogszabály az sajnos erre nem jut fölvilágosítást. Annak ellenére, hogy mind a hét, mind az MKS erőteljesen lobbizott az Illeték és Igazságügyi Minisztériumnál a szerzőjogi törvény módosítása előtt, hogy olyan szabályozást alkossanak, amelyek ezeket a kérdéseket egyszer mindenkorra tisztáznák. Ez sajnos nem történt meg, úgyhogy most kénytelenek vagyunk, ezért most ilyen utólagos egyeztetésekbe belemenni. ha az aki szűzügyét tényleg, tehát egy Mahasz az ugye a gyerek előadó művészet jobbédő irodája, illetve a Mahasz az a Magyar Hangfelvétel Előállítók Szövetsége, aki ilyen közös jogkezelő, és igényt adhat erre a díjra. A másik az Artisus, az pedig a zeneszerzők és szövegíróknak a képviseletében. Ők pedig már ugye régi a kapcsolat, hiszen Kódolcs Szuzárdás címén eddig is fizettük a jogdíjakat, most gyakorlatilag kvázi ugyanazt a jogdíjat kell megfizetnünk közvetlen betemplálás címén, tehát ebből a szempontból többletteher nem jelentkezik, még a tarifák is ugyanazok, pillanatnyilag legalábbis, de sikerült elérnünk egy olyan változtatást, hogy a KKV számára eddig meglévő kedvezményes sáv, amely idáig 500 előfizetőre vonatkozott, az 500 helyett 5000 előfizetőre emelkedjen, ami azt jelenti, hogy az ennyi ilyen előfizetés számnál kevesebben rendelkező szolgáltatók, azok díjkedvezményt kapnak. Szintén egy másik tavalyi folyamat volt a gazdasági versenyhivatalnak a műsorterjesztésre vonatkozó ágazati vizsgálata. Ennek a kezdeményezésében is döntő szerepünk volt, hiszen a műsorterjesztés jó néhány alapproblémával küzd. Az egyik, amit felvetettünk a GDH felé, hogy a műsordíjak aránytalanul magasak a műsorterjesztők AKV-k számára, magyarul a kiszolgáltatók ugyanazokat a műsorokat jóval drágábban kapják meg, mint adott esetben egy nagyobb szolgáltató. Hát nem kell mondani, hogy ez teljesen nyilvánvalóan versenyhátrányt jelent nekik, főleg, hogyha a műsorok száma mondjuk 100 csatorna, akkor ugye ez a differencia, ez a 100-szorosára emelkedik, jó, vannak benne kedvezmények, de akkor is, tehát gyakorlatilag teljességgel el tudja vinni a műsorterjesztésnek a hasznát. Ezért ezt mindenféleképpen javasoltuk a versenyhivatalnak, hogy vizsgálja ki, hogy itt van-e valamilyen piaci torzulás ezzel kapcsolatosan. A másik ilyen gondunk az, hogy megfelelő ár csak a sok csatornás csomagban képzelhető el, ami azt jelenti, hogy ugye azok a műsorkészítők, akiknek nem egy csak egy csatornájuk van, hanem 5-10, meg még annál is több, azok a kurens csatornájukat csak akkor adják oda elfogadható áron, amennyiben nem csak azt az egy csatornát viszi a kedves terjesztő, hanem a másik ötöt is kap mellé, vagy négy tizet is, attól függ, hogy mennyit vállal. Ez viszont azt jelenti, hogy leköti a helyeket, tehát ezzel ugye a műsor készítője azt írja, hogy egyszerről nem csak egy csatornáján fogja piacra juttatni, hanem annál jóval többet, amennyit a verseny indokolná, annál is többet, hiszen csak csomagban fogja eladni elviselhető áron a kiszolgáltatók számára elviselhető áron a csatornáit, és ezzel ugye nyilvánvalóan a saját reklámbevételeit is fogja többszörözni, hiszen a több csatornán sokkal több a reklámidő, sok ezt ugye látjuk mindannyian, akik ezeket a csatornákat adott esetben a tévékészüléken fogjuk, illetve vesszük, és ezzel egyfelől ezt éri el, tehát a reklámbevételeit tudja növelni, másfelől pedig a konkurenciáját el lehetetleníteni, hiszen azért a kapacitás nem végtelen, se a műszaki, se a előfizetői befogadó kapacitás nem végtelen, tehát ugyanarra a csatornára nem lehet végtelen számú tartalmat közreadni, viszont így eléri a műsor készítője azt, hogy minden tartalomban az ő csatornája fog egyes számú helyen szerepelni, és a konkurencia csak akkor fog odaférni a piachoz, a műsor, a fogyasztóhoz, hogyha számára is marad adott esetben hely, vagy adott esetben csatorna kapacitás. És ugye mivel láttuk azt, hogy az internetszolgáltatás egyre fontosabb, nem csak az ország számára, de a terjesztők számára is, és egyre nagyobb bevételi hányadot jelent, ezért a kapacitásainkat is meg kell osztani, tehát egyre inkább azon gondolkodnak a szolgáltatók, hogy az analóg szolgáltatást kivezetik, hiszen manapság luxus az, hogy egy csatorna, egy frekvencia, tehát váltani kell digitális csomagokra, és adott esetben még azokat is csökkenteni kell, vagy legalábbis összébb sűríteni ahhoz, hogy megfelelő kapacitást tudjunk biztosítani az internet iránti megnövekvő igényeknek. Aztán volt még egy olyan problémánk, ugye az árukapcsolás, így tulajdonképpen ez amit az előbb így nagyjából részletettem. Ugye az egyik műsorkészítő partner az ragaszkodik hozzá, hogy internetes hozzáférésű tartalmait is a kábeltévések adják el, akkor is, ha úgy egyébként nem szeretnék, tehát magyarul kötelesek eladni ezt a tartalmat is, nem eladni, megfizetni utána a díjat még pontosabban, akkor is, hogyha a kedves előfizető nem is fizet elő internetre adott esetben, ami azért ugye eléggé hát, sajátos hozzáállást jelent a műsorkészítő részéről, hogy még azután is díjat igényel, aki valójában visszakilag nincs abban a helyzetben, hogy a szolgáltatótól vegye igénybe az interneten keresztül nyújtott plusz szolgáltatásait. Illetve még volt egy olyan felvetésünk, hogy a kiszolgáltatók ugye megpróbálnak összefogni, és összességében már jelentősebbnek mondható előfizetői számot képviselve jobb árakat elérni a műsorkészítőknél. Egy ilyen szervezet jelenleg éppen azt hiszem az egyetlen, a úgynevezett klaszter, a Nemzeti Műsorterjesztő Klaszter, amely a szövetségi tagjaiból verbuválódott, és kiegészít kétségesztőt más szolgáltatókkal is, akik nem tagjai a szövetségnek. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyes műsorkészítők nem hajlandóak értelemben tárgyalni velük, tehát egyszerűen nem méltányolják azt, hogy itt igenis, itt is egy jelentősen előfizetői számról beszélünk, mint egy-egy konkrét néhány száz vagy néhány ezer előfizetős szolgáltató esetében. Tehát innen indult tulajdonképpen ez a vizsgálat, ami bő egy évig folyt, és a vizsgálat keretében egyébként elég alaposnak mondható vizsgálat, tehát készült egy ilyen úgynevezett vállalati piackutatás, amely egyfelől ezeket a megállapításokat tette, hogy a jelenlegi helyzetben egyértelműen a piaci szereplő számának csökkenéséhez fog vezetni. Ugyanis a méretgazdaságosság az ugye egyértelmű, legalábbis a műsor készítők részéről egyértelmű, hogy ők ezt preferálják igen erősen. Azt is megállapította ez a kutatás, hogy a kis szereplők versenyképességének fenntartásához, fennmaradásához valamilyen szintű szabályozásra is lenne szükség, de sajnos konkrét szabályozásokra ugye már nem terjed ki, hogy akkor ezt hogyan kellene megoldani. Illetve a szolgáltatók 100%-a szerint a kis szolgáltatók versenyelőnye a versenytársaknál a közvetlenebb egyszerű kapcsolattartás az ügyfelekkel. De ez az, hogy egy helyi szolgáltató, akinek a tulajdonosa, aki egyben adott esetben az esetek döntő többségében a műszaki vagy gazdasági vezető, vagy mindkettő, természetesen helyben levőként jóval közvetlenebb kapcsolatot tud tartani az ügyfelekkel, tehát egy hibajavítás az jóval közvetlenebben tud megvalósulni, adott esetben vasárnap délután is oda tud menni a szolgáltató, és ki tudja szolgáltatni az ügyfeleket, hogyha úgy adódik. Ezért ez egy olyan fajta előny, gyakorlatilag, amivel bizony élni kell a kis szolgáltatóknak. Készült emellett egy fogyasztói piackutatás is, amely azt nézte meg, hogy a fogyasztóknak milyen az attitűdje a nagy és a kis szolgáltatókkal kapcsolatosan. Egyértelműen előjött az, hogy a fogyasztó számára az ár és a minőség a legfontosabb. Ezen belül is, ugye, ahogy más termékeknél is, egyes csoportok számára a márka és a tartalom is ugyanilyen fontosságú, hiszen nyilvánvalóan vannak, akiket nem érdekel, hogy mibe kerül, csak a megfelelő márkához ragaszkodnak. És érdekes módon a kutatásból az jött ki, hogy a helyi szolgáltatók a televízió szolgáltatás iránt leginkább érdektelen szegmens tagjai között vannak felülre prezentálva, ami azt jelenti, hogy hogy a helyi szolgáltatók, akik leginkább nyújtják a szolgáltatásukat a helyben, a minőségi migráns legkevésbé fogékony előfizetők számára, tehát magyarul hogyan lehet ezt finoman megfogalmazni, hogy a legszegényebbeknek. Tehát azoknak, akik még most is Junos TV-t, vagy ha már talán nem azt, de mégis, szóval a lényeg az, hogy nem a legújabb eszközökön szeretnék a televízió szolgáltatásokat nézni, illetve igényt tartanának arra, hogy több vételi helyük is legyen egy szettopos nélkül magyarul, tehát hogy lehessen a kábel tévét a régi módon is nézni. A kutatás egy eléggé sajátos vagy sajnálatos megállapítása az, hogy a helyi szolgáltatók megítélése a lakosság körében általában semmilyen. Magyarul nem találtak, nem sikerült a kutatóknak valahogy szóra bírni, vagy megfelelő információkat kihúzni a meginterjú voltakból. Hát ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan ez összefügghet azzal is, hogy a nagy szolgáltatók reklámjait azt ugye mindenki látja, azokat mindenki tudja, de a helyi kis szolgáltató reklámját meg ugye legkevésbé, vagy hát adott esetben szinte sehol nem lehet tapasztalni. Ennek megfelelően véleményt se tudnak alkotni róla adott esetben azok, akiket a csoportban megkérdeztek a fogyasztók körében. Illetve még egy másik ilyen megállapítás volt az, hogy a nagy szolgáltatókhoz képest rendkívül gyengének tartják őket. Hát ezt aztán nem, ennek a megalapozottságában nem vagyunk 100%-ig biztosak, mert lehet, hogy van ilyen, azt természetesen bárki gondolhatja. De azért ennek a kutatásnak ennél érdekesen és szofisztikáltabb eredményt kellett volna kihozni, legalábbis a mi álláspontunk szerint. Hogyha tényleg olyanokat kérdeznek meg, akik a helyi szolgáltatást veszik igénybe, mert hogyha csak így Budapestről telefonon keresztül érdeklődnek, akkor nagyon könnyen lehet, hogy ez félrevezető lehet ez a fajta álláspont. Ezzel együtt a GVH nem osztotta föltétlen ezeket a megállapításokat, tehát azért ennél jóval mélyebb volt ez a vizsgálat. Azonban a megállapításaival nem igazán lehetünk elégedettek, természetesen mint lobbisták, ugyanis ez megállapítása volt. Az egyik az az, hogy közös beszerzési stratégiát, illetve szervezet kialakítását javasolta a kiszolgáltatóknak, amivel ugyanakkor a médiumok legyenek tekintettel. A második javaslat az volt, hogy a média csatornák, tehát a jelentős befolyásoló erővel rendelkező csatornák, magyarul az RTL Klub és a TV2, ugye ez a kettő az, ami ebben a kategóriába esik, külön kerüljenek értékesítésre, vagy külön is kerüljenek értékesítésre megfelelő áron, ezt ugye én teszem hozzá az előzőek alapján. A fogyasztó harmadik megállapítás az volt, hogy a fogyasztó általában nehezen vált szolgáltatót, így aztán kábeltévés vagy internetszolgáltatót is, ezért a GVH javasolja az NMHH vagy a jogalkotók felé, hogy a szolgáltató váltás egyszerűsítésére lenne szükség. A negyedik megállapítása az volt, hogy az analóg műsorterjesztési szolgáltatást még jelentős számú előfizető veszi igénybe. Hát igen, ugye ezt a megállapítást valóban mi is maximálisan alá tudjuk támasztani, azzal együtt, hogy az analóg műsorterjesztést elsősorban a kis szolgáltatóktól, illetve a kis közepes szolgáltatóktól veszi igénybe az a bizonyos jelentős számú előfizető. Illetve az ötödik megállapítása az volt, hogy a helyi szolgáltató kiesés a piacról csak kevés előfizetőt érint, egyetlen elérhető a földfelszíni, a műholdas vagy az OTT szolgáltatás, hát aminek nyilvánvalóan nem igazán örültünk, de ha csak a számokat nézik, akkor valóban úgy első ránéztében ez is akár lehetne ez a megállapítás. Azonban ezekre a megállapításokra reagált a szövetség természetesen, elküldtük a saját véleményünket. Méghozzá ez az volt, hogy az első megállapítása, ugye, hogy közös beszerzési stratégia javasolt, ezzel kapcsolatban az volt az álláspontunk, és máig is az természetesen, hogy örülünk annak, hogy a kiszolgáltatók közös beszerzését a GVH nem tekinti kartelnek, ilyen, mert úgy is lehetne érteni, hogy a kiszolgáltatók azért fogtak össze a műsorszolgáltató ellen, hogy ezzel a saját pozíciójukat erősítsék, és valamilyen meg nem engedett versenytörvénybe ütköző módon működjenek. Hiszen régebben, ugye már ennek jó pár éve hasonló működésért megbüntették a két szövetséget, akik ugye kvázi összefogták a kiszolgáltatókat, és kvázi mi voltunk a bűnösek abban, hogy miért nem hagyjuk, hogy a kedves kollégáink egyénileg külön-külön menjenek a műsorkészítőkhöz. Tehát örömmel vettük azt, hogy ez az a szemlélet megváltozott, és valójában a GVH is érti azt, hogy ez a helyzet ez eléggé problémás a kiszolgáltatók számára. A klaszter kinyilvánította, hogy a tevékenységét erősíteni szeretné, de a maguk részéről, mint szövetség úgy véljük, hogy megfelelő kötelezés hiány, az ellenérdekelt és a klasztert eddig is sem lévő médiumok nem tudnak változtatni az eddigi hozzáállásukon, és ezért ezzel kapcsolatosan szabályozást tartanánk szükségesnek. Mert úgy gondoljuk, hogy ezek a szolgáltatók, tehát a GVH-nak ennél azért többet kellett volna tennie, az nem elegendő, hogy ő ezt így megállapítja, hanem igenis aktívan kellene föllépni ezzel kapcsolatosan. Hát mi ezt majd pótolni szeretnénk, tehát most ugye, ha föláll az új kormányzati struktúra, akkor a megfelelő illetékes szerveknél föl fogunk lépni, és a GVH vizsgálat eredményére hivatkozva szeretnénk elérni azt, hogy itt legyen valamilyen szabályozás, hogyha nem sikerül a feleknek egymással egyességre jutni. A GVH csatornák értékesítése kapcsán természetesen üdvözöltük azt, hogy ezeket a csatornákat külön is hozzáférhetővé kellene tenni. Ugyanakkor azt is kifejeztük, hogy nem értjük, hogy miért kellene a mi fogyasztóinknak fizetni ugyanazért a nyílt hozzáférésű kódolatlan tartalomért, aminek a sugárzásáért a műsorszolgáltató egy műsorszórónak, műsorterjesztőnek, most ezt lehet behozni, hogy terjesztő vagy szóró, de fizet és ingyenesen teszi a csatornáját mindenki számára elérhetővé. Tehát ha valami mindenütt ingyenes, akkor miért kellene a mi fogyasztóinknak ugyanezért a tartalomért még külön fizetni, ezáltal mi úgy gondoljuk, hogy bizony megkülönbözteti a műsorkészítő a fogyasztóit. Úgyhogy ez így be is, ezt a kérdést nem szeretnénk levenni majd a napirendről. Ugye a fogyasztó nehezen vált szolgáltatót ezzel a megállapítással kapcsolatosan pedig azt jeleztük a versenyhivatalnak, hogy az idei évtől hatályba lépni, ez még tavaly volt, tehát az idei évtől már hatályba lépett az az új szabályozás, amely egykapus megoldást kínál a szolgáltatóváltásra minden olyan esetben, amikor a fogyasztó internetet vagy telefont is igénybe vesz, mivel az esetek többségében ez így van, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ha ez probléma, akkor ez már jó rész megoldottnak tekinthető, de ezzel együtt természetesen nyitottak vagyunk arra, hogyha ha ezt még valamiért tovább kellene feszegetni. A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy a vezetékes szolgáltatás esetében ez megoldott. A negyedik megállapítása ugye az volt, hogy az analóg műsorterjesztési szolgáltatás még mindig jelentős számú szolgáltatást veszi igénybe. Természetesen megvan az igény, és a szolgáltató addig fogja nyújtani, ameddig az igény fog jelentkezni a lakosság részéről, de szólít bennünket az, hogy digitalizálnunk kell, illetve az internet iránti növekvő igényeket is ki kell egészítenünk, tehát lehet, hogy emiatt majd egyes lakossági szegmensek majd adott esetben ellenkedni fognak, hogy vajon miért szüntetjük meg az analóg szolgáltatást. Hát ezért, tehát nem azért, hogy visszaéljünk adott esetben a piaci lehetőségeinkkel. és a kiszolgáltató kieséséről, amiről ugye a GVA azt állapította meg, hogy hát nem baj, mert majd akkor legfeljebb más versenytárs átveszi a helyüket. Mi ezzel szemben úgy gondoljuk, hogy a helyi kiszolgáltatónak a szerepe nem elhanyagolható a helyi lakosságnak a tévés szélessávú internet ellátásában, hiszen nem véletlen, hogy őket választotta az adott esetben a lakosság. Tehát aki kitart a kiszolgáltató mellett, annak biztos, hogy oka van rá, mert ilyen ellenszélben, ilyen óriási reklámhadjáratok, óriási ügynök segített akciók ellenében, ha még mindig a kiszolgáltatót veszi valaki igénybe, akkor annak bizony okai vannak, tehát az, hogy ügyfélelégedettség van, az, hogy helyben verseny van, az, hogy helyi kínálatot ki tudják alakítani, az, hogy helyben az árakban versenyezni lehet, ez igenis úgy gondoljuk, hogy az ország számára is fontos. A hagyaték nélküli szolgáltatások úgy gondoljuk, hogy nem igen helyettesíthetik a hagyatékes szolgáltatást a műsor terjesztésben sem, mert a csomagok miatt az internet nélküli szolgáltatás az lassan szinte eladhatatlanná válik, és mivel ezek a nem vezetékes szolgáltatók nem képesek a szupergyors sebességű és megbízható, ugye az előzők már említettek szerint rendkívül megbízható vezetékes szolgáltatásnak a kiváltására. Tehát éppen ezért mi ezt a megállapítást megkérdőjelezzük. Még említenék néhány egyéb jogszabályi különlegességet, ami szintén a tavalyi évnek a termése volt. Ugye a hirdetési törvényt módosították azzal, hogy egyéni vállalkozásoknak kötelezővé tették a könyvvezetést és a beszámoló készítést, illetve az összes hirdetési vállalkozás számára kötelezően elrendelték a könyvvizsgálati kötelezettséget, amit nem kell, hogy külön említsen, hogy ez mennyire többletköltségeket okozna, hiszen a nagyszolgáltatóknak így is úgy is van könyvvizsgálatuk, illetve így is van könyvvezetésük, de az, hogy egy katás kisvállalkozónak miért kellene könyvvezetés, amikor még számlát sem köteles gyűjteni, és akkor hogyan lenne kötelező számára a kettős könyvvitel, vagy az egyszeres könyvelés, és beszámoló készítés, és főleg nem a könyvvizsgálati kötelezettség, azért az eléggé hát érdekes volt. Így ezt a még az országgyűlés előtt levő tervezetet, törvénytervezetet sikerült módosítatnunk, és sikerült beláttatnunk azt, hogy nem kellene minden egyes szolgáltatónak. Tehát a jogalkozó egyszerűen megfeledkezett arról, legyünk optimisták, hogy vannak is szolgáltatók is ezen a téren. Itt a kerékpárút esete, ugye ez a 2006. évi 23. törvénynek a módosítása, amely szerint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsultásáról és egyszerűsítéséről szóló törvényben azt írták elő, hogy a kerékpárút építésnél a közmű kiváltás az érintett közmű szolgáltató költségére kell végrehajtani. És sajnos ez mai napig hatályban van. Ami nyilvánvalóan nonsens, tehát mi úgy gondoljuk, hogy nem mi építettük a kerékpárutat, ezért a közmű kiváltást ugyanúgy, mint eddig évszázadokon keresztül idézőjelbe értve, tehát az érintett, tehát a beruházónak kellene, hogy kifizesse, hiszen nem mi építjük a közmű, tehát nem mi jövünk oda, nem mi tervezünk oda a kerékpárutat, ahol a érintett közmű szolgáltatás van a föld alatt. Tehát ez egy érthetetlen dolog. Egyelőre ezzel még foglalkoznunk kell, és lobbiznunk kell ezzel kapcsolatosan. Aztán az MHH is alkotott egy rendelet, ahol az adatszolgáltatást írt elő az összehasonlító eszköz számára, úgyhogy az összehasonlító eszközt kellene megmagyarázni, ez alatt azt kell érteni, hogy ugye az internet szolgáltatás szempontjából rendkívül fontos, hogy a fogyasztó minél több információhoz hozzájusson, például ahhoz, hogy egy összehasonlító szolgáltatást tudjon igénybe venni, hogy azon a helyen, azon a településen, azon a konkrét címen milyen internet szolgáltatók vannak, vagy milyen egyéb szolgáltatók vannak, érhetőek el, és ilyen információ birtokában tudjon dönteni, hogy ő akkor melyiket választja. ezért a NMHH rendelete szerint a minden egyes szolgáltató köteles az összes internet szolgáltatásáról, illetve a még a műsorterjesztési szolgáltatásáról is információkat biztosítani egy egységes formátum szerint, és akkor majd ezeket össze lehet hasonlítani, ha egységes formátumban vannak, és akkor ezekről majd vagy a NMHH fog egy ilyen úgynevezett összehasonlító eszközt, ami egy szoftver jelen gyakorlatilag biztosítani, vagy pedig ezeket az adatokat lehetővé teszi, hogy bárki, harmadik fél ilyen szolgáltatást tudjon nyújtani. Ugye ezzel kapcsolatosan az a véleményünk, hogy jelenleg is van ilyen, hiszen a Pantus most is üzemelteti a tisztelt NMHH. Jól lehet, ez most nem ilyen alapokon működik, tehát most tulajdonképpen az adatszolgáltatási rész lenne az a többlet kötelezettség, ami minden szolgáltató számára megjelenik, és ezen belül a kis szolgáltatók számára tényleg és valóságos többletteherként fog jelentkezni. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy ezt a szabályozást is mindenféleképpen körül kellene vizsgálni, és valamilyen elfogadható megoldást nyújtani. Aztán egy kormányrendelet is jött ki, az NMHH adathordozó adattörlő alkalmazásához, úgynevezett címkék biztosításával kapcsolatosan, ami azt jelenti, hogy ha vásárolunk most egy bizonyos adattároló eszközt, például egy pendrive-ot, vagy egy Winchester-t, vagy egy mobiltelefon, amelynek memóriája van, akkor a fogyasztót megilleti az a védelem, hogy amikor azt a memóriát tartalmazó eszközt eladja, vagy megjavítatásra beadja a szolgáltatójához, akkor előtte az adatokat biztonságosan és garantáltan törölni tudja. Ezt a bizonyos törlési műveletet az NMHH köteles elvégezni, ezért a honlapján ő biztosít egyfajta hozzáférést, ahol van való csatlakozásra a kedves fogyasztók ezeket a memóriával ellátott eszközeiket biztonságosan tudják töröltetni. És azt, hogy ehhez azt a törlést végrehajtsák, ehhez mindenkinek címkét kell biztosítani annak a szolgáltatónak, akitől ezt a bizonyos eszközt ő megvásárolja. Tehát ez megint azon van egy kód, és akkor ezzel a kóddal lehet biztosítani, hogy minden egyes vásárló egy alkalommal jogosult erre a bizonyos törlésre, amennyiben az ő eszközére ki van fejlesztve ez a bizonyos törlő alkalmazás. És ennek az egésznek az adminisztrációja, ez a címkék biztosítása, stb. Ez mind-mind a szolgáltatók számára előírt kötelezettség, többlet kötelezettség. Illetve még egy utolsó említenék, hogy a közvélemény kutatási célú hibások letiltását biztosítani kell az előfizetők számára, ha ők ehhez nem járulnak hozzá. Ez majd 2022. május 30-tól lesz aktuális. Ezzel kapcsolatosan pedig az a koncepció, az az EAT jogalkotói koncepciója, hogy a fogyasztóknak, vagyis hát az előfizetőknek biztosítani kell azt a jogot, hogy amennyiben fölhívja őket egy közvéleménykutató, akkor ezt ők meg tudják előzni oly módon, hogy előre nyilatkoznak a hírközlési telefonszolgáltatójuknak arról, hogy ők ezt nem kívánják, és ebben az esetben a telefonszolgáltató oldja meg azt, hogyha erről a telefonszámról fölhívják azt az ügyfelet, aki úgy nyilatkozott, hogy letiltást kér, akkor nála ne csörögjön a telefon, vagy jelenjen meg valami szöveg, hogy nem hozzáférhető, vagy valami. Tehát erről a rendelet ilyen részletességgel nem szól, csak azt mondja, hogy biztosítani kell azt, hogy letilthassa ezeket a hívásokat. És ezzel kapcsolatosan a törvény úgy rendelkezik, hogy az NMHH-nak közé kell tennie a honlapján azokat a telefonszámokat, amelyeket a közvélemény kutatók kötelesek előre leadni az NMHH-nál, vagy melyek milyen telefonszámokról végzik ezt a közvéleménykutatást, és a szolgáltató pedig figyelje ezeket a telefonszámokat, és amennyiben ilyen telefonszámról érkezne hívás az ő valamelyik előfizetője számára, aki úgy nyilatkozott, hogy ezt ő nem kéri, akkor azokat a hívásokat le kell tiltani. Most ez ugye megint olyan, hogy íróasztal mellett tényleg nagyon szimpatikus, a gyakorlati megvalósítása viszont annál nagyobb problémákat jelent, úgyhogy ez itt még most is egyeztetünk, hogy akkor ezt vajolában hogyan kell elképzelni, vagy egyáltalán hát mi volt itt a jogalkotó szándéka, és annak mi a műszaki megvalósítási lehetősége. És még van számos versenyképességet befolyásoló tényezőt a kiszolgáltatók vonatkozásában. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, mint az eddig ebből is látható volt, minden, ami a szolgáltatás fenntarthatóságát, illetve fejlesztési lehetőségeit befolyásolja. Attól kezdve, hogy hogyan alakulnak az árfolyamok, hogyan alakulnak a hitel lehetőségek, a kamatok, hogyan alakul a minimálbér, ami befolyásolja a bérköltséget, a szakember hiány hogyan alakul, hiszen nem kap szolgáltatást, nem kap vidéken megfelelő embert arra, hogy az internet szolgáltatását folyamatosan karbantartsa, stb. Stb. A jogi környezet az ugye az ingyenesen nyújtató szolgáltatásokat, a szolgáltatás nyilvánvalóan ilyen, ami elvonja a fejlesztési forrásokat, vagy a fenntartási forrásokat. Ugyanígy bármilyen anyagi ráfordításra járó követelmények növekedése, ami lehet az elközmű, hírközmű, ugye most a NMH hírközművet óhajt létrehozni, ami az elközműnek a részletezett változata, vagy egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy ez is mint, de mindenféleképpen olyan nagy erőforrás igényel fog jelentkezni, amit nem tudnak elviselni a kiszolgáltatók. Kérdéses a külső partneri kapcsolataik alakulása, ugye vannak ítélések, akik a műsorterjesztési szolgáltatásokat bérbeadták az ITD-nek, és ezzel kvázi megmenekültek az előzőekben részletezett műsorterjesztésre vonatkozó problémák alól. Vajon marad ez így, vagy nem? Tehát ugye ki tudja, tehát ez egyfajta bizonytalanságot jelent, ugyanígy az MVM-net, akitől bérelnek optikát, mindenféle optikát, elsősorban optikát. Vajon ezek a szerződések érvényesek maradnak, nem maradnak érvényesek, ugye Antenna Ungáriánál hasonló a helyzet, ugyanígy az áramszolgáltatók, hogy az áramszolgáltatók tervezik a belépésüket a hírközlési piacra, egyesek szerint, vagy legalábbis jó pilot projektekről hallottunk, nyilvánvalóan nem lehet közömbös, és a bérleti díjak miatt maximálisan nem lehet közömbös az, hogy az áramszolgáltatók hogyan és milyen bérleti díjakat fognak alkalmazni adott esetben. Tehát a külső partnerek partneri kapcsolatok alakulása az döntő lehet a számukra. Ugyanígy fontos a közösségi kapcsolataik alakulása, tehát konkrétan egymás közötti más kis szolgáltatókkal kapcsolatos együttműködések, például a klaszter, hogy sikeres lesz, nem lesz sikeres, vagy adott esetben egy más összefogás, bármilyen közös beruházás, szolgáltatás, nyújtás, reklám, propaganda, ki tudja, és milyen egyéb szempontok szerinti összefogás vajon sikeres lesz-e, vagy sem a számukra. Szintén jelentős a támogatáspolitika a kormányzat részéről, hogy az hogyan alakul, ugye már említettem a Netcomp-nak a problémáját, vajon ezt meg tudjuk-e oldani, vagy nem kapnak-e valamilyen térítés, vagy nem. Mi lesz a SZIT-2-vel, ugye az új időszakra vonatkozó pályázattal hozzá tudnak-e férni, vagy nem, illetve a KKV támogatási programjaiba bele tudnak férni, vagy nem, messze menően nem mellékes az ő számukra. Még ugye néha egyeseknek számunkát, vagy szembe kell nézniük a versenytársak sajnálatosan inkorrekt magatartásával is. Itt elsősorban az ügynökök tevékenységére gondolok. Egyes ügynökök azt reklámozzák helyben, hogy megszűnik a helyi szolgáltató, és még most gyorsan fizessen elő valaki az általa képviselt másik szolgáltatóra, mert máskülönben hát majd problémái lehetnek. Sajnos ilyen magatartásokat is tapasztaltunk néhol. illetve a felvásárlás helyett ráépítéssel járó folyamat. Ugye a szolgáltató, nagy szolgáltató úgy dönt, hogy ő fel szeretné vásárolni a kis szolgáltatót, jól megvizsgálja, bekéri az összes adatát, forgalmát, hol vannak az előfizetői, milyen bevételei vannak, stb. Stb. Aztán, amikor ezt így jól kitanulmányozta, akkor utána még úgy dönt, hogy hát akkor mégsem vásárolja fel azt a hálózatot, viszont mint az Isten arra a területre ő fog építeni saját hálózatot halott esetben. Úgyhogy ilyen magatartást is tanulmányoz, vagy ilyen magatartást is tapasztaltunk. És van egy szubjektív, erősen szubjektív kérdés is a versenyképességet befolyásoló tényezők között. Nevezetesen azt, hogy itt ugye magánszemély tulajdonosokról van szó, akik saját maguk szakértői voltak, vagy vannak ennek a területnek. A kérdés az, hogy ugye eltelt 30-40 év a hálózat év fejlesztés során, lesz-e, aki tovább viszi a vállalkozást a családon belül, hiszen egyébként objektív okok miatt fognak megszűnni ezek a vállalkozások, mert kénytelen lesz eladni, hogyha nincs a családon belül valaki, aki adott esetben tudja és viszi tovább a vállalkozást. Az Európai Unió is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, hogy a helyi kis és közepes vállalkozásoknak milyen a helyzete, és hogyan lehetne azokat valahogy a szabályozás eszközeiben is elősegíteni. Ezért már egy 2009-ben létrehoztak egy úgynevezett Small Business Act-et, amely azért idézőjeles, ahogy itt leírtam, mert hogy Amerikában létezik ilyen, hogy Small Business Act, ahol komolyan veszik a kis vállalkozásoknak a támogatásáról szóló törvény, mert ez ezt jelenti. Európában ez ugye nem gyakorlat, itt nem szabad megkülönböztetni senkit idézőjelbe, de viszont a jó gyakorlatokat közreadják, tehát egyes tagországokban azonban mégiscsak van megkülönböztetés, illetve lehetséges a megkülönböztetés, pontosan ezt szeretném mondani, tehát a közhiedelemben ellentétben igenis lehetséges a kis és közepes vállalkozásoknak a megkülönböztetése, természetesen pozitív értelemben, és erre vonatkozóan van egy úgynevezett jó gyakorlatok adatbázis, ami elérhető az interneten. Ezért magunk is nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy mindenki arra gondoljon, mindenki, aki szabályzó helyzetben van, hogy változtasson a szemléletén. A kisvállalkozás az nem kis nagyvállalkozás. Tehát a kisvállalkozás nem kis nagyvállalkozás. Ezt úgy kell érteni, hogy nincsenek meg azok a lehetőségei, ami egy nagy vállalkozásnál megvan. Tehát most csak egy példát ragadjak meg, hogyha valaki előírja azt, hogy az egész hálózatot dokumentálnia kell, EOV koordináták szerint a nem tudom milyen AutoCAD programmal és a trallala visszamenőleg az összes dokumentációját vigye föl, ez horribilis költség. Erre egy nagy szolgáltatónak lehet, hogy van egy embere, aki ezt egész évbe csinálja, és bőven belefér annak a szolgáltatónak a palettájára, vagy költségszerkezetébe, de egy kis vállalkozásnak erre nincsenek emberei. Tehát minden ilyen adminisztrációs kötelezettséget úgy kell kezelni, hogy csak is az indokolt és a szükséges mértékben lehessen előírni a kisvállalkozások számára. Tehát ne vegyük automatikusan egy kalap alá a kisvállalkozást a nagyvállalkozásra, és ne gondoljuk azt, hogy ez ugyanaz csak kicsibe, tehát hogy őt is ugyanúgy lehet terhelni, ugyanúgy lehet mindenre kötelezni, ingyenességre, bármire, hiszen mert nem jelent neki semmiféle problémát. Ez nem így van, maximálisan nem így van, ezt már az Unió is belátta, és éppen ezért az úgynevezett Think Small First, gondolkodj először kicsiben jelszóval kiadott egy ilyen dokumentumot, ahol adott 10 ajánlott szempontot ahhoz, hogy hogyan támogathatja a tagállam az EU által elismerten a saját KKV változásait. Ugye ismerős ez a téma, hogy lehet-e megkülönböztetni, vagy nem. Így szempontokat adnak ahhoz, hogy igenis lehet megkülönböztetni, és ezzel támogathatja az a tagállam, amelyik akarja, szeretné, tehát a tagállam szubjektív döntése szerint a saját KKV vállalkozásait. Itt elsősorban elvárás az, hogy előzetesen legyen egy úgynevezett SMI, tehát kis és közepes vállalkozásokra vonatkozó hatásvizsgálat bármiféle jogi szabályozás esetén, és a hatóság, a szabályozó hatóság folytasson partnerséget a KKV-k érdekképviseleteivel, magyarul ne az ő íróasztala mellett dőljön el az, hogy ez a KKV számára hasznos vagy nem hasznos, problémás vagy nem problémás, hanem arra valók az érdekképviseletek, és ezeket legyen kvázi kötelező, tehát nyilván a tagállamon múlik, de érezze úgy, hogy az ő számára kötelező minden egyes döntésében előzetesen konzultálni az érdekképviseleti szervekkel. És hogy mi mindent lehet megtenni, indokolt esetben lehet csoportmentességet adni, tehát lehet azt csinálni, hogy a törvénybe beleírják, hogy kivétel a kis és közepes vállalkozások valamilyen adott kötelezettség alól, lehet csökkenteni az elvárásokat, lehet határidőt módosítani, lehet eleve kevesebb föltételt támasztani a kis és közepes vállalkozásokkal szemben. Sőt, lehetne csökkentett adókulcsot alkalmazni, tehát még azt is meg lehetne csinálni, hogy a KKV számára az adókulcsot enyhíteni, csökkenteni. Bármiféle tehervállalás, terhelés előírásokat lehet arányosítani, tehát lehetne a méretnek, méret függvényében ezeket az elvárásokat differenciálni. Illetve olyan gyakorlatot is tapasztaltunk, hogy a mikrovállalkozások számára valamit egyáltalán nem kell végrehajtani, valamilyen kötelezettséget, és a kis és közepes vállalkozások pedig mentességi igazolásra kapnak lehetőséget, ami azt jelenti, hogyha ők elvileg kötelező számukra is, de amennyiben igazolják azt, hogy ez az ő számukra anyagilag elfogadhatatlan, vagy valamilyen más szempontból elfogadhatatlan, végrehajthatatlan, akkor a hatóságnak, vagy a jogalkotónak módjában áll ezt elfogadni, és módjában áll azt mondani, hogy jó, akkor erre a vállalkozásra ez nem vonatkozik, nem automatikusan, hanem indokolt esetben, tehát úgynevezett mentességi igazolás esetén. Ezt a lehetőséget viszont törvényben, az adott jogszabályban eleve benne van, tehát ez nem szívességi alapon működik, hanem a jogszabálynak fontos részeként. Ez ami fontos, és ezt szeretnénk a jövőben, hogyha itthon is el tudnánk érni. Még egy utolsó összefoglaló díj arról, hogy milyen érdekképviseleteik vannak a KKV-knak. Ugye 89 decemberétől van a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség, amely később Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetségként működik, és azóta MKHS-ként rövidíti magát. A mi szervezetünk 1994 márciusban alakult, 13 szolgáltató vált ki az akkori MKS-ből, és alapította a Kábeltelevízió Hálózatüzemeltetők Országos Szövetségét. A KIOSZT, ami később átneveztük magunkat Magyar Kábelkommunikációs Szövetségé, tehát néhány év után, hiszen a kábeltelevíziós hálózat mellett megjelent az internet is, tehát ezt is szerettük volna ezzel kifejezni. És a kábel is eltűnt a nevünkből, tehát a mai nevünk az, hogy Magyar Kommunikációs Szövetség, hiszen immáron nem csak a vezetékes, hanem a vezeték nélküli szolgáltatókat is tömörítjük, tehát ezért Magyar Kommunikációs Szövetség lett a nevünk. Egyébként tagjai vagyunk a Giga Europe-nak, tehát az európai kábeltelevíziós, tehát vezetékes kommunikációs szervezeteket tömörítő egyesülésnek, ahonnan a jogi információkat kapjuk az Európai Uniós jogalkotásra vonatkozóan, illetve rajtuk keresztül tudjuk ezt adott esetben befolyásolni. Illetve a hazai viszonylatban pedig a mesterséges intelligencia koalíció és az öngyék koalíció alapító tagjai vagyunk szintén, hiszen az a véleményünk, hogy ezeken a helyeken ott kell lenni a kiszolgáltatók képviselőjének is, és egyfelől azt figyelni, hogy hol nyílnak lehetőségek ezen szolgáltatók számára, más esetben más felől pedig adott esetben szóvá tenni azt, hogyha valamilyen lehetőséget nem biztosítanak adott esetben ezeknek a szolgáltatóknak. Illetve ugye jelenleg is ez a két szervezet működik. A magunk részéről az a célunk, hogy a hazai tulajdonú mérkőzési vállalkozások egy egységes és hatékony érdeképviseletet tudjanak létrehozni, remélhetőleg minél hamarabb a közeljövőben. Hát köszönöm szépen a figyelmet, elnézést kérek, ha kicsit hosszú voltam, de ez volt a mérkőzési mikro, kis és közepes vállalkozások problémáinak az összefoglalása.
Hát ha hozzászólhatok egy kicsit, valóban.
Hát,
most ránéztem az órára, ez bizony egy és háromnegyed óra volt. Megdöbbentem azon, hogy tulajdonképpen, hát én már öregednél vagyok, és bizony 40, több mint 40 évvel ezelőtt kezdtem a kábel televíziózást, és akkor még a Bölcskei volt a minisztériumnak a kábel televízió szakembere, akivel nagyon jól lehetett együtt dolgozni. És ugye számtalan esetben hívott be bennünket a minisztériumba, és beszéltük meg, hogy mi legyen a jövő, stb. Aztán múltak az idők, és jöttek a problémák. És tulajdonképpen, ahogy hallgattalak téged, tulajdonképpen